hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok! Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá azzal, hogy gyengén teljesített tavaly az építőipar, és az idei év sem fogja elhozni a kilábalást, mondta a MAPEI Kft. Ügyvezetője. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2023-ban 5%-kal csökkent az építőipari termelés volumene 2022-höz képest. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint az építőipar számára a decemberben havi alapon mért 5,1%-os volumen növekedés nem tud hosszú távú reményt adni, ugyanis 2023-ban az ágazat rendeléseinek száma és értéke is visszaesett, amely éreztetni fogja hatását idén. Markovics Béla elmondta, az Európai Uniós pénzek megérkezése lendítheti fel a hazai építőipari folyamatokat. Maurer Kristóf riportja.
2016 és 2020 után 2023 hozta a legnagyobb visszaesést az előző évhez képest az építőipari termelésben, és más statisztikák is azt indikálják, hogy azért elég gyenge évet zártunk tavaly az építőiparon belül. Ön hogyan értékelni ezt az évet? Ön szerint mi okozta ezt a gyengébb teljesítményt?
Igen, csökkenés volt, egy durván 5%-os, kicsit nagyobb csökkenés volt 2022-hez képest. Mondhatjuk azt, hogy volumen csökkenés, tehát az árbevétel csökkenés. Ennél sajnos a tényleges termelésnek a csökkenése nagyobb volt, hiszen volt egy infláció, volt egy árnövekedés. Ennek több oka is van, az egyik nagyon érdekes oka az állami és a központi beruházásoknak a megállítása vagy lelassítása. Ez okozott problémát, ez biztos, és okozott volumen csökkenést. A másik, hogy a lakosság is, ugye a támogatások kifutottak 2022 évvégével, és a lakossági támogatások egy része már nem volt meg, illetve az infláció okozta, hogy a lakosság terhei nagyon nagy mértékben megnőttek 2022-ben és 2023-ban, és emiatt is kevesebbet tudtak költeni a különböző beruházásokra vagy a fejlesztésekre. És még egy dolog van, hogy a lakosság arra várt, és most is még mindig vár arra, hogy valamiféle támogatás jön a kormány részéről, ami az ő beruházásaikat megsegíti, és várnak még mindig árcsökkenésre. És ez a várakozás, ez a bizonytalanság okozta azt, hogy ők nem olyan mértékben építettek, felújítottak, mint ahogy 2022-ben, és így együttesen ez okozta, meg még jó néhány apró tényező volt természetesen.
Igen, így az egész évre ez az 5%-os csökkenés volt a domináns, amit azonban itt évvégén láthattunk decemberben, hogy havi alapon egy 5,1%-os volumen növekedés volt megfigyelhető, annak ellenére, hogy előtte ugye hosszú hónapokig trendszerű csökkenés volt észrevehető, jelenthet ez mentőövet itt az építőipar számára, vagy egy ilyen egyszeri kilengésről van szó?
Én nem gondolom azt, hogy ez egy mentőv lenne, inkább gondolom azt, hogy évvégére azért el kell fejezni beruházásokat, és a cégek meghajtották ezt. Egy kicsi enyhe talán javulás jelent egyébként. Én azt gondolom, hogy más dolgoknak is kell történni ahhoz, hogy az építőipar megmozduljon, többek között, hogy az állam is igenis a beruházások mellett döntsön, az infláció csökkenjen, a kamatok lecsökkenjenek, tehát sok minden befolyásolja majd azt, hogy az építőiparunk az megmozdul felfele. Egy pici halvány reménysugár azért mutat ez a decemberi növekedés, és azt mondom, meg kell várnunk a januárit, hogy akkor mi történt, és akkor azt hiszem, hogy már biztosabbat tudunk mondani.
Ugye a beszélgetés elején említette, hogy az ágazatban ugye azért a termelői árak is jelentősen növekedtek, nyilván volt itt több tényező, köztük a magas infláció. Mekkora drágulást figyelhettünk meg tavaly itt az építőiparon belül? Ez egyébként hogyan alakulhat mondjuk itt a 2024-es év első hónapjaiban?
Talán a legnagyobb drágulások azért 2022-ben voltak, ott volt nagyon nagy a bizonytalanság, ott nagyon nagyot nőttek alapanyagárak, meg az euró is bizonytalan volt, ott volt a legnagyobb mértékű, de még tavaly is, 2023-ban is 15% fölötti volt az átlagos árnövekedés. Én azt gondolom, hogy idénre, 2024-re ilyen mértékű építőanyag alapanyagát növekedés nem várok. Hozzáteszem azért, hogy vannak kockázatok, mert az az új hulladéktörvény, hogy ami kötelezi az építőipari cég, meg minden céget különböző plusz adók terhek megfizetésére, az üzemanyag költség, a fuvarozásnak a drágulása, az LKRD, egy csomó dolog azért följebb ment és drágul. Továbbá ugye itt vannak a bérek, amik elég magasra emelkedtek sajnos, de nem várok. Én az idén, amit várok, egy átlagos növekedést, az egy ilyen 5-8% közötti átlagos építőipar alapanyag árnövekedést várok. Nem várok többet.
Ami még azért az idei évre kicsit ilyen bajós árnyékot vet, hogy 2023-ban a megrendelés szám is alacsonyabb volt. Ez azért akár azt is előrevetítheti, hogy az idei év sem lesz túl rózsás.
Igen, ez sajnos azt feltétel előre, hogy mivel a megrendelések értéke csökkent, meg a szám is csökkent, és ott a kezelés állomány is csökkent egy kicsit, meg az új megrendelések értéke is csökkent. Ez azt előmutatja, hogy azért nem lesz könnyű évünk az építőiparnak. Azért azt mondom, hogy mi például nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy ez a csökkenés, ez legalábbis a kis vállalkozók szintjén azért a lehető legkevesebb gondot okozza, segítünk nekik egy kicsit, ugye van egy szakember közösségünk, egy kicsit olcsóban élni, olcsóban a céget működtetni, képzéseket tartunk a sorok. Nem lesz könnyű, tehát nem lesz egy rózsás építőipari évünk, de azt kell mondjam, hogy munka most is van, az 6000 milliárdos várható építőipari termelés valamen, az egy nagyon nagy mennyiség, ezért úgy gondolom, hogy meg tudjuk találni azokat a területeket, mi is, meg a cégek is általában, akik tesznek érte, hogy ez az építőipari helyzetben is valamilyen elég, ha nem is komoly növekedés, de egy biztonságos fennmaradást megtartjuk.
Az EU-s pénzek megérkezése szintén lehet akkor egy ilyen fellendítő hatással már akár az idei évben is?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert még mindig van az idei évből 9 hónapunk, sőt majdnem 10, mert ugye februárnak még csak egy része van. És igenis az Európai Uniótól érkező pénzek, azok nagy mértékben lökést adhatnak az építőiparnak, mert kormány úgy is tervezi, hogy ebből a pénzből azért az építőipar építésre fordít, a beruházásokra fordít egy jelentős összeget. Ha ez így történik, akkor ez nem csak az építőiparnak jelent nagy segítséget, hanem minden olyan területek, amely kötődik az építőiparhoz, már pedig az építőipar az egész gazdaság kötődik, úgyhogy ez mindenképpen jó jel és egy nagy segítség lesz minden egyes résztvevőnek.
Az elmúlt percekben a MAPEI Kft. Ügyvezetőjét Markovics Bélát hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Alig több mint egy éve működik a Nemzeti Tőke Holding. Ez idő alatt 415 milliárd forintnyi tőkét juttattak el a magyar vállalkozások számára. Az állami tőkealapok aktivitását növelték, és a Baross Gábor tőkeprogram második pillérével nagy tervei vannak az államnak. A tervek szerint 200 milliárd forintot helyeznek ki a zöld átállás célzó program keretében. Ebből az állami forrás várhatóan 140 milliárd forint lehet, legalább 60 milliárd forintot várnak a piaci szereplőktől. Idén összességében 450-500 milliárd forintnyi befektetés kihelyezése várható a tőkeholding koordinálása alatt működő befektetési alapoktól. Katona Bencével, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatójával beszélgettem.
51 tőkealap koordinálását végzi a Nemzeti Tőkeholding csoport jelenleg, és egy éves működése alatt közel 20%-ponttal nőtt a hazai alapok kihasználtsága. Ön hogyan értékeli összességében a 2023-as év eredményeit?
Összességében 2023 volt az első teljes éve a Nemzeti Tőkeholdingnak, hiszen 23. január 1-ével alakult meg, abból a célból, hogy egységes szakmai keretrendszer mentén fejleszte a magyar tőkepiacot, és a meglévő tőkealapoknak a aktivizálásáról gondoskodjon. Ezáltal azt gondolom, egy rendkívül sikeres év van mögöttünk, hiszen közel 20% ponttal, 49%-ról egészen pontosan 67%-ra sikerült a meglévő alapoknak a kihasználtságát feltornáztunk, ami azt jelenti, hogy összességében, hogyha a Baross Gábor tőkeprogram első pillérét is nézzük, ami az ingatlan és értékpapír alapoknak a finanszírozása volt, egy 415 milliárd forintot sikerült tőkefinanszírozás formájában a magyar gazdaság számára eljutatnunk, a magyar vállalkozások számára.
Az idei évben hogyan tervezik a Baross Gábor újraiparosítási programot fejleszteni?
Az idei évben mindenképpen folytatjuk a munkát, ami a Baross Gábor tőkeprogram megvalósítását illeti. Ugye ezt 600 milliárd forint keretösszeggel hirdettük meg tavaly év elején. Szintén az előző éves eredményekhez tartozik az, hogy az ingatlan és értékpapír alprogramot, tehát egyes pillért már lezártuk, ahol azt jelenti, hogy 165 milliárd forintot juttattunk ingatlan és értékpapír alapok számára. Ezzel tudtuk aktivizálni a tőzsdei forgalmat és egyben az ingatlan alapoknak a beruházási kedvét. Az eredmények jók, hiszen közel egy éves távlatban már látjuk azt, hogy nem csak, hogy aktivizáltuk a beruházásokat, hanem egy jó befektetés is volt az állam számára, hiszen egy közel 10%-os hozamot tudhatunk magunk mögött ezeken a befektetéseken. Úgyhogy ezen az úton szeretnénk tovább menni, és a 600 milliárd forintos tőkeprogram második és harmadik pillérét is megvalósítani. Az egyik legfontosabb cél az az, hogy a zöld energia beruházásokat támogassuk az idejében. Ehhez egy 200 milliárd forint keretösszegű zöld tőkeprogramot hirdetünk meg, amelyben legalább a 200 milliárd forintból 60 milliárd forintnyi piaci magánbefektetőket szeretnénk magunk mellé társítani az alapok során. Ezzel célunk, hogy a piaci befektetőket aktivizáljuk, és így egy 140 milliárd forint plusz 60 milliárd forint magán hozzájárulása, egy 200 milliárdos programot indítsunk el. Elsősorban a zöld energia beruházások, a zöld energiára való áttérés előmozdítása vagy továbbmozdítása érdekében.
A tavalyi évben 415 milliárd forintnyi forrás kihelyezés történt. A 2024-es év végére mekkora összeggel kalkulálnak most?
A 2024-es évben még egyszer ekkora összeget legalább szeretnénk, hogyha az általunk koordinált alapok, nem kezelt, hanem koordinált alapoknak az alapkezelői meg tudnának valósítani. Azzal kalkulálunk, hogy egy 450-500 milliárd forintot fognak ezek az alapok tudni kihelyezni a vállalatok számára, amelyekkel a vállalatok a beruházásaikat tudják megvalósítani, vagy akár a tranzakcióikat lezárni. Tehát alapvetően legalább ekkora összeget szeretnénk az idejében is a tőkepiacra allokálni.
És összességében miért látják fontosnak a magántőkeipar fejlesztését, illetve a fejlettségének a növelését? Most itt inkább a hosszabb távú célokra lennék kíváncsi, hogy látják ez a gazdaság fejlesztéséhez, hogyan járulhat hozzá, illetve milyen nagyságrendeket érhet el még hosszabb távon?
Erős, versenyképes, innovatív KKV vagy vállalkozói szektor vagy ökoszisztéma akkor tud kialakulni egy adott gazdaságban vagy országban, hogyha a megfelelő pénzügyi eszközök a megfelelő súllyal vannak jelen. Hát ugye három nagyon fontos pénzügyi eszköz létezik, és ezen kívül még van sok egyéb, de három nagyon fontos van. A hitel, a tőke, illetve a garancia. Ez a három pénzügyi eszköz, ez rendelkezésre áll gyakorlatilag a Nemzetgazdasági Minisztérium keretrendszerén is belül, és ezzel tudja fejleszteni a vállalatokat, vagy ezzel tudja őket versenyképesebbé tenni, hiszen ha egy vállalatnak a tőke szerkezete stabil, erős, akkor tud beruházni, akkor tud növekedni, akkor tud akár felvásárlásokat megvalósítani. És ez jól látszik nemzetközi szinten is, hogy azok a fejlett gazdaságok, ahol fejlett a tőkepiac, tehát akár GDP arányosan sok befektetést tudnak, nagy volumenű befektetést tud a alapokba beáramlani és az alapokból a vállalkozásuk számára, azok a piacok fejlettek és erős vállalati szektor van jelen. Tehát a célunk az az, hogy a tőke befektetésekkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a vállalati ökoszisztéma Magyarországon versenyképes legyen, beruházásokat tudjanak megvalósítani a vállalkozások, és ezzel növekedni tudjanak.
Említette a debt fundok rendszerét még hosszabb távú célok között. Ezt kifejteni egy kicsit részletesebben, hogy mindenki számára érthető legyen, ezt hogyan szeretnék megvalósítani a hazai piacon?
A tőkebefektetések tekintetében számos forma létezik, ugye vannak magántőkealapok, értékpapíralapok, befektetési alapok, és ugye vannak különböző módszerek, amikkel ugye a magántőkealapok, vagy ezek a befektetési alapok ugye a vállalatok számára biztosítják a tőkefinanszírozást. Ehhez különböző jogi keretrendszerek állnak rendelkezésre. Magyarországon viszont magántőkealap kvázi egyfajta hitelezési tevékenységet nem tud megvalósítani, amit nemzetközi kitekintést nézzük, viszont a magántőkealapok mezonin tőkefinanszírozás, illetve hitelezéshez, kötvényjegyzéshez közel álló finanszírozást tudnak megvalósítani, hiszen a jogi keretrendszer ezt lehetővé teszi. Úgyhogy a célunk az az a 24-es évben, hogy a külföldön jó példaként működő debt fundok gyakorlatát Magyarországra is behozzuk, és ezzel egy olyan keretrendszert biztosítsunk, amivel a magántőkealapok számára egy-egy új lehetőség, módszertan áll majd rendelkezésre, hogy vállalatok finanszírozását megvalósítsa, és ezzel egyrészt a vállalkozások számára is újfajta innovatív befektetési vagy forrásbevonási lehetőségek nyíljanak meg.
Az elmúlt percekben Katona Bencével, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatójával beszélgettem. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.